Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Isten igét a Józsui könyvének a 24. részéből, a 15-ös versből olvassuk. Válasszátok ki még ma, hogy kit akartok szolgálni. Akár azokat az isteneket, akiket atyáitok szolgáltak, folyamon túl, akár az emóriak isteneit, akiknek a földjén laktok. De én és az én házam népe az Urat szolgáljuk. Isten áldása legyen az ő igének hallgatásán és megtartásán is. Egyesek tudják, mások megtudják, hogy én Erdélyből származok. Sokan már az akcentusomból ezt meg lehet állapítani, aki egy kicsit ért a székelyekhez, még mindig kopik a széke akcentuson, de még mindig maradt egy kevés. Az erdélyi magyarok együtt a többi állampolgárral, román állampolgárral vasárnap oda fognak járulni az urnákhoz, és országgyűlést fognak új összetételű ország, román országgyűlést, parlamenti képviselőket, meg szenátorokat fognak választani, és minden valószínűség szerint új kormányt. Meglepetésemre és örömömre ezt a magyar miniszterelnök Orbán Viktor is egy olyan fontos dolognak tartja, hogy elutazott, már nem tudom, tegnap vagy ma, de a napokban itt volt a határ túloldalán, Szatmárnémetiben, hogy biztassa az erdélyi magyarokat, hogy menjenek el szavazni, válasszanak, jól álljanak oda, legyen magyar képviselet a román törvényhozásba, mert ezek fontos nemzeti ügy. Hogyha magyarok bele tudnak szólni abba, hogy mi legyen a következő 4 évben az ő sorsuk Romániában és ezen belül Erdélyben, akkor ez nekik jó. Nos, hogyha egy ilyen választás ennyire fontos, és tényleg az, mennyire fontos az, hogy lelkileg jó döntéseket tudjunk hozni, és jól válasszunk. Az, hogy milyen legyen a következő 4 év, azt is eldönthetjük, akár egy tollvonással. És hisszük, hogy valamilyen szinten beleszólhatunk. De sokszor nem tőlünk függenek ezek a dolgok. De hogy milyen legyen az életünk a következő időszakban, hogyan éljünk ma estétől vagy holnaptól kezdve, és hogyan készüljünk fel az örök életre, azt eldönthetjük még ma este. Az Úr úgy teremtett meg minket, és úgy rendezte be a mi életünket és az emberiség életét ezen a földön, hogy szabad akaratot adott nekünk. Sőt, elvárja tőlünk az Úr, hogy mi döntsünk, hozzunk döntéseket. Ő tanácsol minket, de nekünk kell meghozni a döntést. A kereszténység nem olyan, mint az iszlám. Az iszlámban nincs nagy döntési lehetőség. Ott, ha kell, rá lehet erőszakolni valakit, hogy megtérjen. Lehet kényszeríteni, vagy akár terrorizálni az ő hitében. Afrikában éltem egy ideig, és Dél-Afrikában jöttek iszlamisták olyan területekre, ahol nem volt víz, furtak kutakat. És akkor odaállt egy imám a kút mellé, különben sokszor kilométereket kellett gyalogolni vízért. Gyerekek, asszonyok, ilyen 20-30 literes kannákkal, műanyag kannákkal a fejükön, felteszik a fejükre, és tudnak egyensúlyozni. Feltették azt a 20-30 literes, az azt jelenti, hogy 20-30 kilós puttonyt, kannát a fejükre, és 10 kilométert le kellett bizony gyalogolni, aztán erősödtek a nyakizmok. Nos, ha valaki meg akarta magát kímélni ettől a sporttól, akkor oda ment a kúthoz vizet venni. Nos, ott állt az imám, és azt mondta, vehetsz vizet, hogyha áttérsz az iszlám hitre. Akkor megkérdezte az azt, hogy mit kell tenni. Hát elmondod a megtérő imát. Mi az? Csak egy az Isten, Allah, és Mohamed az ő prófétája. És ettől kezdve szemmel tartunk, hogy hithű Mohamedán életet éljél. Kényszerítették ilyen csellel az embereket, hogy muzulmánok legyenek. Kereszténységben nem ismerünk ilyet. Senkit nem kényszerítünk semmire. Az egy dolog, hogy belekarolunk, meg elhívjuk, meg elhozzuk az embereket, de végső soron el kell döntse mindenki maga, hogy akar az Úrral járni, vagy nem akar az Úrral járni. Isten követi, vagy Isten nélkül akarja élni az ő életét. Senkit nem lehet kényszeríteni. Ez a lelkiismereti szabadság. És ez Istentől van. Isten azt mondta az ő népének, nézzétek, előtökbe adom az életet és a halált, a jót és a rosszat, az áldást és az átkot. Tanácsolom, válasszátok a jót, válasszátok az életet, válasszátok az áldást, de végső soron ti kell döntsetek. Mindenki maga kell eldöntse, maga kell kiválassza, hogy melyik úton járjon. És ez egy fontos dolog, hogy megtanuljunk dönteni, és jó döntéseket hozzunk. Nem olyan rég az Egyesült Államokban elnököt választottak. Az új megválasztott elnök, addig míg be nem iktatják, úgy kell nevezni, megválasztott elnök. Donald Trump. A Donald Trumpot, mióta megválasztották, nagyon sokan úgy vizionálják, hogy Ronald Reaganhez lesz hasonló. Ronald Reagan, az a hasonlóság, hogy róla is sok rosszat mondtak, hogy ilyen felszínes, meg olyan felszínes, meg hogy ehhez sem ért, meg ahhoz sem ért, meg nem igazi politikus. Hasonló volt a kritika, mint Trumppal kapcsolatosan. Mégis a történelem azt bizonyítja, most ha visszalapozunk különböző elnökök életében, hogy egyik legjobb elnöke volt az Egyesült Államoknak Ronald Reagan. Jó döntéseket hozott, előre vitte az ő országát és népét. Hívő ember is volt Ronald Reagan. Imádkozunk és hisszük, hogy jelenlegi elnök, ő is hívő ember, és Isten országát is fogja építeni, nem csak egy földi országot és birodalmat. Ronald Reagan elmondott egy történetet, amiből sokat tanulhatunk mi is. Hogyan lett ő képes arra, hogy jó döntéseket hozzon az életében, a saját életében, saját maga számára, és utána mások számára is. Mikor serdülő fiú volt, már 10 évesen, magas gyerek volt, és nagy lába volt neki, már akkor 45-ös, 46-os lába volt, mindig gond volt a cipőkkel, nem nagyon találtak az üzletbe ilyen szabványos méretű cipőt neki. És akkor az egyik gazdagabb nagynéni elvitte őt egy cipészhez. Gyere fiam, megajándékoznak én egy cipővel téged. Elmegyünk a mesterhez, és majd mintát vesz a lábadról. Ezt úgy csinálják, ma az újabb generáció nem tudja. Az én apám is cipész, ezért tudom, hogy mindig rá kellett lépni egy papírra, és akkor így szépen körberajzolta a lábamat, úgy vett mintát, és azt szerint készítette el a cipőt. Most már nincs ilyen, bemegyünk vagy a Turiba, vagy a cipőboltba, aztán addig próbálgatjuk, mint hamupipőkéjék, amíg valamelyik cipő talál a lábunkra. De régen így csinálták ezt, hogy bizony lemérték a lábunkat, elkészítették a talpbélést, és akkor ahhoz igazították a cipőt. Amikor elkészült a minta és a méret, akkor megkérdezte a mester a fiatal Ronaldot, szóval mondd fiam, milyen cipőt szeretnél? Milyen színű legyen a cipő? A gyerek vonogatta a vállát. Mondd meg, legyen barna, legyen fekete. Mondd meg, milyen színű bőrből készítsen. Gyerek csak vonogatta a vállát. Jól van, mondta a mester. Mondd meg nekem, hogy milyen formája legyen. Lehet kerek a cipőnek az óra, lehet kockás, lehet hegyes. Milyen formája legyen? Gyerek ismét csak vonogatta a vállát. Néhányszor megkérdezte a mester, nem tudta kiszedni belőle, hogy mit is akar. Aztán rendben, fiam. Eltelt egy néhány hét, üzent a mester, elkészült a cipő. Jöttek a nénivel, nagynénivel, mondta, hogy mennyibe kerül, kifizették. Mester zsebre tette a pénzt, adta a dobozt. Itt van a cipő. Kíváncsiak voltak, felnyitotta a dobozt. Az egyik cipő barna volt, a másik fekete. Az egyiknek kerek volt az óra, a másiknak meg hegyes. Kérdezte a fiú, hát hogyan tudom ezt a cipőt viselni? Azt mondja, az a te bajod, fiam. Én megkérdeztem tőled. Te meg vonogattad a vállad, vagy azt mondtad, hogy mindegy. Ha mindegy, akkor itt van, tessék. Azt mondta Ronald Reagan, egy életre megtanulta, hogy ha nem hozok én döntést, nem én döntök, majd dönt valaki helyettem, az nem biztos, hogy kedvező lesz nekem. Ha nem hozunk mi döntést, nem élünk ezzel a szabadságunkkal és ezzel a jogunkkal, amit Istentől kaptunk, hogy mi válasszunk, mi döntsük el, jobbra vagy balra, előre vagy hátra, felfelé vagy lefelé, jó vagy rossz, élet vagy halál, áldás vagy átok. Ha nem mi döntünk, majd valaki más eldönti helyettünk, nem biztos, hogy az jó lesz nekünk. Úgyhogy jól tesszük, hogyha megfontoljuk Istennek ezt az ajánlatát, amivel ellát minket, amivel felruház minket, ezt a szabadságot komolyan vesszük, amit nekünk adott, és jó döntést hozunk. Billy Grahamék több evangelizációs körútat szerveztek. Egyszer talán Bostonban, vagy valamelyik nagyvárosban. Több hetes sorozatot szerveztek. Minden este evangelizáció volt, úgy, ahogy mi is az elmúlt három napban, most már a negyedik nap, evangelizációs estéket tartunk. Azt kérdezték magukban, maguktól, hogy nevezzük el ezt a sorozatot? Mi legyen a témája? Grahamnek nagyon bölcs felesége volt, mindig a háttérbe maradt, de nagyon jó háttérmunkás volt az evangelizációs szolgálatokban. Azt mondta, Billy, mi lenne találóbb ezekre az evangelizációkra, amit már annyi helyen tartottatok, és ahol arra hívjátok fel mindig az embereket, minden evangelizáció után, felálltak az emberek, és előhívták. Mutassátok meg, hogyan döntötök? Az Úr mellett? Vagy az Úr nélkül akarjátok élni tovább az életeteket? Akarjátok szolgálni az Urat? Vagy nem akarjátok? Nyilvánosan! Mutassátok meg ezt! Erre hívták fel. Szóval nevezzük úgy ezt a sorozatot, adjuk azt a címet, a döntés órája. The Hour of Decision, ez volt az evangelizációknak a mottója. A döntés, a választásnak az órája, a pillanata. Jó, ha az ember tud választani, döntést tud hozni. Azt mondja a próféta, Illés próféta, amikor összegyűjti, Józsuéhoz hasonlóan, ő is összegyűjtötte a népet. Mondja, döntsétek el! Istent akarjátok szolgálni? Isten, az élő Isten, Jahve, a ti istenetek? Vagy a Baálnak akartok szolgálni? Gyertek, döntsük el! És gyertek, döntsük el azt is, hogy ki érdemli meg, hogy szolgáljuk őt. Öntsünk tiszta vizet a pohárba. Gyertek, hívjuk segítségül, nézzük meg, ki az Isten? Ki érdemli meg azt, hogy szolgáljuk őt, hogy kövessük őt? Építsünk oltárt. Ti építsetek a Baálnak. Én építek az élő Istennek. És kérjetek tüzet az égből. És hogyha a ti istenetek válaszol, akkor szolgáljátok őt. De hogyha az én Istenem, az élő Isten válaszol, és tüzet bocsájt az égből, akkor az Urat kell szolgálni. Ne sántikáljatok kétfelé. Meddig sántikáltok még kétfelé? Döntsétek el, vagy így, vagy úgy. Nagyon veszélyes dolog, mikor az ember nem tud dönteni. Most már utazunk, én is igehirdetés után utazok haza, már bekapcsoltam a GPS-t, megnéztem, 390 kilométer van, kevesebb mint 4 órát jelez, úgyhogy minden esélyem megvan, ha buzgón imádkoztok, értem, és az Úr kegyelmes lesz, és kevés ködös szakasz lesz, akkor éjfél előtt hazaérhetek. A GPS mindig jelez, mindent jelez. Most jobbra, most balra, most körforgalomba, második, első, harmadik, túllépte a sebességet, mindenre kioktat. Régen, néhány évvel ezelőtt nem volt ilyen luxus az utazás. Akkor úgy csináltuk, 90-es évek elején emlékszem, hogy teológus társaim, Nagyszebenben tanultam, eljöttek Budapestre valamilyen konferenciára. Az egyik vezetett, mert volt jogosítványa, de nem tudott jól vezetni. A másik az tudott volna vezetni, de nem volt jogosítványa. De az nézte a térképet. Kiterítette maga elé a térképet jobb oldalon, nézte a térképet, és mondta másiknak, hogy most jobbra, most balra. Ez is nehéz volt egyes embereknél. Van egy unokatestvérem, az mai napig nem tudja, lassan 60 éves, nem tudja, hogy melyik a jobb, melyik a bal. akkor nem lehetett úgy mondani jobbra-balra, mindig azt kellett mondjam, hogy most feléd, most felém. Nem tud. Mind két balkezes volt, aztán neki mindegy volt, hogy jobb vagy bal, nem volt ehhez érzéke. Nos, ezek valahol Szegednél már mentek hazafelé, és nézte a térképet, el volt egy kicsit már fáradva, el volt gondolkozva, és Szegednél egy ilyen zsiguliuk volt, Szegednél egy útelágazódásba kérdezi, hogy na most merre? Nézte a térképet, jobbra, nem, balra, nem, jobbra. Szegény annyira kapkodt a jobbra-balra, végül a középen, ahol voltak a táblák, behajtott középre, kiütötte az összes táblát, csoda, hogy túlélték, de a zsiguli, az totál káros lett. És ez nagyon jó példa arra, mikor az ember nem tudja eldönteni, hol jobbra, hol balra. Hát végül nagy baleset lesz belőle, az ember sehova nem jut. Úgy szoktuk mondani, ezt két pad között leül a földre az ember. Mondják, egeret is úgy kell fogni, hogy egy éles kést felállítunk a kamrába, jó éles legyen, és a penge egyik részére teszünk egy kis darab szalámit, a másik részére sajtot teszünk. És akkor oda jön az egér középre, és nem tudja eldönteni, hogy melyikkel kezdje. És nézd, hogy jobbra, hol balra, végül elvágja a nyakát a kés, és elvérzik. Így jár az ember, hogyha nem tud döntést hozni. Jelenések könyvében, Adventben vagyunk, azt mondja a laodiceai gyülekezetnek, tudok cselekedeteidről, hogy nem vagy sem hideg, sem forró, bár csak hideg volnál, vagy forró. Így mivel langyos vagy, sem forró, sem pedig hideg, kiköpleg a számból. Az embernek el kell dönteni, hogy az Urat akarja követni, vagy nem akarja követni az Urat. Egyszer John Wesley Oxfordban az egyetemistáknak prédikált. Arról az igéről tartott evangelizációt, amikor Agrippa király azt mondja Pál apostolnak, bolond vagy te Pál, sok tudomány az agyadra ment. Szóval majd nem ráveszel engem, majd nem keresztényé lettem. És ezt ragadta ki Wesley, és arról beszél, hogy majd nem keresztény. Majdnem, de mégsem. És ez az az állapot, amikor az ember nem hoz egy komoly és kategórikus döntést. Majdnem. Szinte olyan. De mégsem az. De mégsem az. És el kell jutni, amikor igenis eldöntöttük, hogy az Urat követjük. Sokan azt mondják, ezt egyszer kell meghozni. Mások azt mondják, lehet, hogy többször meg kell hozni ezt a döntést. Tegnap beszélgettünk az újjászületésről. Újjászületés a zsidó hagyományban mindig újjászületés volt, mikor az ember egy új élethelyzetbe került. 13 évesen az ember maga felelős zsidóként, hogy megtartsa a törvényt. Ez egy új, felelősségteljes időszak az életében. Addig a szülők feleltek érte, most ő lesz a felelős. Ha megnősül az ember, ha férhez megy, lezárul egy időszak, új időszak nyílik. Amíg az ember nem nős, addig egy kifli 15 forintba kerül. Mielőtt nős lesz, 30 forint lesz a kifli. Megváltozik az időszak, más lesz. És ha az ember ugyanúgy akar élni, mint előtte, vannak olyan fiatalok, hogy szerkor az asszony, hogy na menj akkor vissza édesanyádhoz, és éljél úgy, ahogy eddig éltél. Hát akkor miért nősültél meg, hogyha te úgy akarsz élni? Hozd döntést! Vagy így, vagy úgy. Ha az ember lelkész lesz, akkor bizony megszűnik az az állapot, ami addig volt, és egy másféle életmód kezdődik. Egy lelkész, mikor megnősült, hívta a feleségét, angol felesége volt, azt mondta, nézd, elvesztek feleségül, Isten szólt hozzám, hogy vegyelek el feleségül, de nagyon becsületes szeretnék lenni hozzád. Ti azt mondjátok, angolok, ladies first. A hölgyeké az elsőbség. Nálam God is first, Isten az első. Utána a szolgálat, te esetleg harmadik lehetsz. Ha ezt tudod vállalni, akkor elvesztek feleségül. De ha nem tudod ezt vállalni, akkor ne erőltessük a dolgot. A lány azt mondta, Isten szólt hozzám is, és elvárom tőled, hogy Isten legyen az első a te életedben. Ha nem ő lenne az első, nem is akarnék férhez menni hozzád. Richard Wurmbrand, mikor meghívták egy alkalommal, nem mondtam el a tegnap, hogy hogy került börtönbe, meghívták egy konzultációra a kommunisták. És az akkori miniszterelnök nagy előadást tartott, Petru Grózának hívták arról, hogy tulajdonképpen a kereszténység és a kommunizmus ugyanaz. Megmondom, mi a különbség a kereszténység és a kommunizmus között. A kereszténység azt mondja, ami az enyém, az a tiéd. A kommunizmus azt mondja, ami a tiéd, az az enyém. Ez egy nagy különbség van. Tehát össze lehet keverni a két dolgot, de lényeges különbség van. Na de Gróza ezt így valahogy elmagyarázta, hogy tulajdonképpen ez a kettő az ugyanaz. És akkor sorra hajbókoltak a pásztorok, a püspökök, és megígérték, hogy jó fizetésük lesz a lelkészeknek, és behódoltak, és elhatározták, hogy majd együtt fognak jól működni az új kommunista rendszerrel az egyházak. És a felesége is ott volt, azt mondta Wurmbrandnak, Richard, állj fel, és mosd le ezt a szégyent Krisztus arcáról. Azt mondta Richard, nézd, ha én felállok most, elejövök a pulpitushoz, és elmondom azt, amit te elvársz tőlem, akkor neked holnaptól nem lesz férjed. Azt mondta, hogy ha itt maradsz most, és nincs bátorságod Krisztusért kiállni, nekem olyan férj nem is kell. Úgyhogy felállt, kénytelen volt, felállt, előre ment, és azt mondta, tévedés elvtársak, a kereszténységnek és a kommunizmusnak semmi köze egymáshoz. 14 évig Sabina Wurmbrandnak nem volt férje. Volt, de a börtönben volt. És egyesek megpróbálták győzni arról, hogy részt vettek a férjének a temetésén. Meghalt a börtönben, menjen nyugodtan férjhez. Ezzel is akarták nehezíteni az életüket, hogyha majd kijön a börtönből, milyen nagy törés lesz mindkettőjük számára, hogy más férje van az asszonynak. És Isten elé vitte a dolgot, megkérdezte az urat, és az úr szólt hozzá álmába, azt mondta, Sabina, a férjed él, és ki fog szabadulni, és még a Sion hegyén fogja hirdetni az evangéliumot. És ez meg is valósult. Kijött a börtönből, 65-ben kijöhetett az országból, Romániából, és eljutottak Izraelbe, és a Sion hegyén prédikált még Wurmbrand. Jó figyelni az Úrra. De válasszátok ki, kit akartok szolgálni? Akarjátok az Urat szolgálni? Vagy nem akarjátok az Urat szolgálni? Jobbra, avagy balra. Forró, avagy hideg. Ne sántikáljatok két felé, mondja az ige. És jó, hogyha el tudjuk dönteni, jó döntést tudunk hozni. Néha többször meg kell hozzuk ezt a döntést. Minél többször hozzuk meg, annál fájdalmasabb. Hogyha eltérünk ettől a döntéstől, és ismét meg kell hozzuk, sajnos meg lehet, de néha fájdalmas. Mikor az emberek szoknak le a cigarettázásról egyesek, úgy próbálnak leszokni, hogy elszívott napi 3 csomaggal, azt mondja, hú, leszokok a cigarettáról, már csak 2 csomaggal fogok szívni holnaptól. Akkor így redukálják, soha nem érnek a végére. Ez olyan, valaki úgy magyarázta, mint amikor egy farmer, vannak olyan kutyák, amelyikről azt mondják, hogy akkor lesz jó házőrző a kutya, mi úgy mondtuk székelyesen, hogy gonosz, akkor lesz jó gonosz a kutya, hogyha levágják a farkát, le kell vágni a farkát. De nagy darab ember volt, de sajnálta a kiskutyát. Én nem tudom megtenni, hogy levágjam a kutyának a farkát. Hívta az egyik alkalmazottját, azt mondja, te le tudnád vágni, van bátorságod, hogy levágd a... Ó, hogy ne, azt mondja, nem probléma, csak ide. Azt mondja, hátra mész oda a fészerbe, ott van a tuskó, leteszed a farkát, nézd, itt van a balta, aztán levágod. Rendben, hátrament, egyszer csak sírt, virnyogott a kutya. Na, mondja, hála Istennek, megvan a művelet, most már megnyugodhatok. De egy kis idő múlva ismét sírt a kutya. És ismét sírt a kutya. Úgyhogy már nem bírta, hátra szaladt, aztán mit csinálsz te azzal a kutyával? Akkor látta, hogy ilyen kis kutya farkak vannak ott. Aztán gondoltam, hogy fáj a kutyának, hogyha egyszerre vágom le. Így ilyen kis darabokba vágtam le. Lehet így is, csak az nagyon fájdalmas. És így van velünk is. Lehet mindig egy kicsit, csak az fájdalmas. Az jobb egybe egy döntést hozni, aztán meghoztuk a döntést. Van egy híres kínai író, a Watchman Nee. Kevesen tudják, hogy Watchman Nee egy utcai evangelizáción tért meg. Előzőleg ópiumfüggő volt. Akkor megtért, átadta az életét az Úrnak, tudta, hogy nagyon nagy küzdelmek következnek. A drogfüggőség az egy nagyon nehéz dolog. És tudta, hogy mi következik akkor, amikor a szervezet fogja követelni a szert. De elhatározta, hogy vége. Meg akar szabadulni. Saját magát oda bilincselte az ágyhoz. És mikor elkezdődött a testnek a követelőzése, azt a 2-3 napig pokol volt az élete. Azt gondolta, nem éli túl. 3 nap múlva teljesen szabad volt. Túlment rajta. Meghozta ezt a nehéz döntést, kitartott mellette. Ez az, amiről más értelemben tegnap előtt úgy beszéltünk. Vedd fel a harcot! Harcban néha ezt-azt lenyisszentenek. Vedd fel a harcot! Harcolj! És győzz! A harc nélkül, ha nem vállaljuk a harcot, mindig a kényelmesebb részét vállaljuk a dolgoknak, akkor nem sokra jutunk. Mindig azt mondom a gyermekeimnek, ha előre akartok jutni az életben, én megtanultam egy dolgot, mindig a nehezét kell választani. Az iskolába is mindig a nehezet kell választani. Akkor lementem Nagyszebenbe, alig tudtam németül, úgy ki tudtam vágni magamat, mindig grüzgot, meg ilyen vigéc, meg ilyen dolgokat be tudtam mindig egyszerűen így németesen mondani, de amúgy nem nagyon tudtam németül, de meg akartam tanulni. Tudtam, hogy néhány hónap múlva vizsgázni kell német nyelvből. Volt egy professzorunk, egy új szövetség professzor, az olyan gyorsan beszélt, hogy a németek sem értették. Ezért a legtöbb magyar társam meg se közelítette a termet, ahol Hans Klein professzor előadást tartott. Volt egy másik professzor, ugyanabban az időben, Petersnek hívták, egy öreg úr, az nagyon kimérten, lassan, választékosan beszélt, még a süket néma is megértette. Hozzámentek. Én elmentem a Hans Kleinhoz. Azt mondtam, hogy ha ezt az embert én egyszer megértem, akkor mindent megértek. És persze az első órákon nem sokat értettem. De ahogy telt az idő, egyre jobban, és a végén nem volt probléma a vizsgákon. Mindig a nehezebbet kell választani, ha azon túl vagyunk, akkor semmi gond. Válasszátok ki még ma, kit akartok szolgálni, ha elolvassátok azt a fejezetet. Józsué azt mondja, nem olyan egyszerű szolgálni az Urat, nehogy azt gondoljátok, hogy ez olyan könnyű döntés. Persze, hogy sokan azért nem szeretnék az Urat szolgálni, mert vannak ennek bizony feltételei. Lehet, hogy egyesek megvetnek emiatt, mások kigúnyolnak. Sajnos még mindig egy olyan világban élünk, most Angliában nem olyan rég hoztak egy törvényt, hogy bizony ne diszkriminálják az embereket azért, mert keresztények. De bizony, mai napig engem is polgármesterként még mindig kikezdenek azért, hogy miért imádkozok, vagy miért beszélek Istenről. Hát milyen világban élünk? Hát ez egy keresztény ország, keresztény kormányunk van. Nehogy most kelljen szégyenkezzek azért, hogy én keresztény ember vagyok. De még mindig vannak olyan elemek közöttünk, akik ezt kifogásolják. És lesznek mindig ilyenek. Akik hátrányba akarnak minket helyezni azért, mert mi keresztények vagyunk. De ne engedjünk ennek. És nem tudjuk milyen. Még ezután, én mikor megtértem, még kommunista rendszer volt. Még megfigyelőket küldött közénk ifjúság közé a Securitate. Hogy nézze, hogy ott miket. De akkor is hirdettük az evangéliumot, és mentünk. És volt olyan, hogy bizonyságot tettem a vonaton az Úrról, a kezembe a Biblia, és megállt mellettem a rendőr, és nem tudtam, hogy most elvisz, vagy otthagy. Aztán otthagyott, leszállhattam, amikor megérkeztünk a falunkba. Voltak ilyen idők. De mit számít az, hogy kigúnyolnak, vagy megvetnek, vagy netán emiatt hátrányér? Ma reggel olvastam a Szentírástól, az Úr Jézus azt mondja, ha valaki szégyel engem, mert bűnös és parázna nemzedékben, azt én is majd szégyelni fogom az én atyám előtt, az én országomban. Ne szégyeljük az Urat! Persze, hogy néha nehéz, meg úgy érezzük, hogy ez hátrány, meg nem ez a korszellem. Nem az az általános. Törekedjünk arra, hogy az legyen. Minél inkább elfogadott legyen az, hogy keresztények legyünk. Döntsük el, kit akarunk szolgálni. Én egy olyan vidékről jövök, ez a folyamon túl van, itt olvasunk, a folyamon túl. Dunántúl úgy nevezik, Dél-Dunántúl pontosan, Tolna megye, és a mi falunknál, Száraznál folyik bele a Kapos folyóba a Koppány folyó. Nos, ez az a vidék, nem messze van egy falu, az a neve, hogy Koppány Szántó. Ez az a vidék, amikor a népünk, a magyar nép keresztény lett, István király vezetésével, felvettük hivatalosan a kereszténységet, és eldöntöttük, hogy a pogányságból keresztényé leszünk. A mi vidékünkről, onnan, Dél-Dunántúlról, Koppány vezér és a katonái felvonultak és harcoltak az ellen, hogy a magyar népünk ne legyen keresztény nép. És mind a mai napig még mindig vannak ott táltosok, meg vannak mindenféle, itt ide jönnek, régen ide jöttek Nyíregyházára tanulni. Itt is volt még. Megvan ez a tártos? Hogy hívták ezt? Kovács. A Kovács. Igen. Kovács András. Van olyan barátom, a tanítványa volt, ott lakik. Nagy tártos, meg csontkovács, meg mindenféle mágiával foglalkozik. Még mind a mai napig, 1000 év után is megvan az igény arra, hogy a folyamon túli isteneket imádják a népek. Volt olyan teológus társunk, teológián. Azt mondta, jobb lett volna magyar népünknek, pogány népnek maradni. Nem kellett volna a kereszténységre áttérni, az evangéliummal foglalkozni. Most érdeklődtem felőle, mi van vele. Velem egy idős, még talán fiatalabb, mint én, és egy alkoholista lett belőle. Az ideológiája becsavart a szegényt. Szomorú dolgok ezek. De 1000 év után is el kell döntsük, testvérek, hogy akarjuk az élő Istent, Ábrahám, Izsák, Jákob Istenét, Jézus Krisztus atyát szolgálni, neki akarunk élni, az ő akarata szerint akarunk élni, ahogy a reformátoraink tanították, vissza a Szentíráshoz, sola scriptura, a Szentíráshoz szabjuk az életünket, el akarjuk, vagy visszaálljunk a pogányságba. Verjük a táltos dobot meg. Ki tudja, mivel foglalkozunk. El kell döntsünk. És mi jól tesszük, hogyha Krisztus mellett döntünk. De ugyanúgy el kell döntsük, hogy úgy élünk, ahogy a világ él. Modernek akarunk lenni a világi értelemben, legyünk modernek az evangélium értelmében. Megújulva Krisztusban. Ez az igazi modernség. Nem az a modernség. Afrikában, én Afrikában éltem. Azt láttuk, mikor megtértek az emberek, a pogányok, azelőtt félpucérok voltak. Mikor megtértek, szépen felöltöztek. Férfiak, asszonyok egyaránt. Európában minél jobban eltérnek a hittől az emberek, annál jobban kivetköznek magukból. Megjön a nyár, megvetköznek a tyúkok. Mihez igazítjuk az életünket? Van-e még igény a tisztaságra, a szentségre, mindenféle vonatkozásában az életünknek? Döntsétek el, hogy akartok élni? Pogány módra, mint a világ, vissza az állati korba, viselkedésben. Legyen tiszták. Az Úrnak az az akarat, hogy megszentelődjetek, hogy a férfi a feleségével tisztaságban éljen. Nem úgy, mint a pogányok, ösztönösen, mint az állatok. Ha az ember nem tud jól dönteni, Isten szerint dönteni, eljut oda, manapság Európába oda jutottunk, hogy néha az ember azt sem tudja, fiúje vagy lány. Eljutunk oda. Nevezzük Gabikának. Az fiú is, meg lány is. Gabika. Egyik társam, hogy Isten Ádámot és Évát teremtett, nem Ádámot és Bélát. Ádámot és Évát. Fiú, avagy lány. El kell dönteni. Válasszátok ki még ma. Nagyon sok mindent hallottunk az elmúlt napokban, kedves testvéreim. Isten szólt hozzánk, meg vagyok bizonyosodva afelől. De mi kell eldöntsük, hogy engedelmeskedünk Isten szavának, hallgatunk Istenre, megalázzuk magunkat Isten akarata előtt, és azt mondjuk, igen Uram, legyen meg a Te akaratod. Szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod. Legyen minden úgy, ahogy neked tetszik. És nem csak általánosságban, a világban, hanem az én életemben is. Segítsen az Úr, hogy megerősödjünk ebben. Hogy legyünk férfiak. Legyetek erősek, legyetek férfiak. Ilyen értelemben a nőknek is jó férfias férfiaknak lenni. Férfiak, jó döntést kell hozni. Néha az asszonyok határozottabbak tudnak lenni, mint a férfiak. Legyetek erősek, legyetek férfiak. Válasszátok a jót, válasszátok az életet, válasszátok az áldást. Válasszuk az élő Istent és az ő szolgálatát. És ha ott van Isten, akkor szükség nincsen. Wurmbrand mindig úgy fejezte be a prédikációit, én nem mondtam el minden este, de most az utolsó este elmondom én is, testvérek. Ez volt a legjobb, legtöbb, amit tudtam nektek mondani. Ha lett volna valami ennél jobb és ennél fontosabb, azt mondtam volna nektek. Köszönöm szépen, Istennek!